Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. augusztus 26-án. Isten megbízásával ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak ezért az estéért is, amelyet együtt tölthetünk. Egy csodálatos ige szakaszt hallottunk, és bizonyára röviden visszatérünk még rá. Először is szeretnék üdvözleteket továbbítani Londonból. Mindig van jó és rossz itt a földön. Ez azóta van így, mióta ott a paradicsomban állt a jó és a rossz, a megismertető fája. Elsősorban a jóról szeretnék beszámolni, és pedig arról, amit Isten tesz. Amikor a vasárnap repülőtérre lettem szállítva, és négyen még egy gyors harapnivalót fogyasztottunk, akkor azt mondtam, vagy így fogalmaztam, szeretném, hogy Isten végre tegyen valami természet felettit. Hárman voltunk, egy amerikai, azaz négyen, egy amerikai, egy holland hölgy, egy testvér Londonból és én. És akkor ez a hölgy egyszer azt mondja, Frank testvér, én nem tudom igazán, mire vársz. Szeretnék neked egy kérdést feltenni. Vajon nem tette Isten ma a prédikáció alatt semmi természet felettit mindazokkal, akik hallották az ígét, és ott álltam, és ez egy teli találat volt, és megérintett, igenis. Néha nagy dolgokra várunk, amiket látni lehet, és joggal várjuk őket. Hitünk szerint meg is fognak történni, meg kell történniük, mert Isten így mondta. Csak hogy a hölgy kérdése továbbra is foglalkoztatott. Vajon Isten nem tette valami természet felettit, valami nagyszerűt a prédikáció alatt, és egyszerűen a szívemből kénytelen voltam igennel válaszolni. Fel kellett ismernem, hogy a kérdés, vagy amit megfogalmaztam, egyrészt egy vágyakozás volt, egy mély vágy a szívemben, másrészt pedig úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagytam azt, amit Isten már is megtett. Talán nem egészen, de talán nem vettem figyelembe úgy, ahogy kellett volna. És amikor Reinhold testvér megjegyezte, hogy azok az emberek, akik ide érkeznek, áldva mennek haza. Ez valóban így van. Már is elmondtam itt a múlt szerda este, amikor beszámoltam a romániai és a csehoszlovákiai látogatásomról, milyen mélyen hat az íge az emberek szívébe, és milyen kihatása van, milyen eredménye van. Természetesen mi itt is megvívjuk a magunk csatáit, sok mindenen megyünk keresztül. De aki csak látogatóba jön, és befogadja az ígét, az egész életében hálás marad. Tudom, hogy az egyik testvérem, akivel a kezdetektől fogva nagyon szoros kapcsolatban állok, ott lent Schlesiából, a cseh-lengyel határ közelében, és amikor így üdvözöltük egymást, tudjátok, hogy gyakran hogyan teszik ezek a testvérek. Szívből adnak egy csókot. És én azt hittem, hogy tényleg kinyomja a fogamat. Olyan erősen megszorított. Ugyanakkor érezhető volt a meghittség, a hálátatosság. Viszont fizikailag is egy bizonyos fájdalmat éreztem. Majd ő elengedett, rám nézett, a szemembe nézett, és mindkettőnknek könnyek folytak az arcunkon. Majd ő újra megszorított és megcsókolt. A fájdalom nagyon mély lett. De látszott, milyen mélyen a szívében van az íge és az áldás is. És utána eszembe jutott az a gondolat, amit Branham testvér fogalmaz meg a pecsétekben, nem tudom pontosan melyikben, ahol az olajról és a borról van szó. És ott ez áll, ne árts az olajnak és a bornak sem. Hagyjad azt, azokat ne érintsd. És azután felismertük bibliai értelemben, hogy milyen jelentősége van ennek a két dolognak szellemi szempontból. Az olaj minden alkalommal a Szent Szellemre van utalással. A bor pedig stimulál, amit már elő lett terjesztve, hogy a Szent Szellem által adott kinyilatkoztatásoknak hatása van, kihatása van. Valami történik, folyamatban van, és ez valóban megtörténik ott, ahol csak néhányszor prédikálva van. Talán többet, mint itt, ahol minden alkalommal hallgatjuk folyamatosan a prédikációkat, és mégis változásnak kellene történnie. Új meghatottság kellene, hogy eltöltsön minket. Isten leírhatatlan és megmagyarázhatatlan kegyelme miatt. És mondom nektek, amennyiben itt ilyen józanul hirdetjük az ígét, és vannak, akik talán kritikusok, talán jó szándékúak, vannak olyanok, akiknek egészséges, gyógyítói kritikájuk van. Ilyenek is vannak. De mi magunk nem tudunk változtatni a helyzeten semmit. Erre csak Isten egyedül képes. De szívünkből hisszük, hogy meg fogja tenni, vissza fogja igazolni az ő igéjét. Amint tudjátok, a vallási piacon minden alkalommal valami új kerül felszínre. Nemrég telefonon hallottam, hogy egy háromtagú csapat, egy amerikai, egy dán és egy honfitársunk már is végrehajtja a juhok és a kecskék elválasztását, hogy az Úr már ítéletet tart a gyülekezetekben. És az egyik ember közülük mindig meglátja a szellemben, ki áll már teljesen a fényben, ki félik, hol vannak még a árnyékok, és hol a sötétség, és majd ő szétválogatja őket. Akkor inkább maradjak teljesen szárazon, józanon, kiegyensúlyozottan, és várjak, amíg Isten megadja a késői esőt. Várni arra, amíg Isten szelleme megeleveníti az ígét. Már szinte el sem tudom viselni, hogy Isten országában ennyi álszentség van. És még mindig vannak emberek, akik üdvös állapotban akarnak kerülni. És aztán jön valaki, és azt mondja, most megmutatja nekem az Úr ezt és amazt, hogy ezek csalók és szélhámosok, azt nem veszik észre. Sajnos, egyetlen ember sem fog osztályozni jobbra vagy balra. Ezt maga az Úr fogja majd megtenni. Egyetlen ember sem. Nekünk óvatosaknak kell lennünk, hogy oda kerüljünk, ahol szeretnénk lenni. És ha igen, akkor csupán kegyelemből és nem érdemből. És így összességében mégis hálásak vagyunk, mindazért a kegyelemért, amelyben részesültünk. És tényleg elmondhatjuk, hogy az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre. Kegyelem, hogy felismerjük a kegyelmet. Kegyelem, hogy tudjuk, mit jelent a kegyelem. Az, hogy meglettünk kegyelmezve, az íge iránt hitet tanúsítani, kinyilatkoztatva kapni, meggondoltsággal, kiegyensúlyozottsággal, hittel előre menni, hiszen minden kegyelem. Ha nem lenne kegyelem, akkor megkockáztatnám a kérdést, hogy hol lennénk ma. Minden kegyelem, éppen ezért egyetlen ember sem tarthat semmit a saját érdemének. Minden tisztelet, minden felmagasztalás és minden imádat egyedül az Urat illeti, teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Ugyanakkor számomra egyre nagyobb lesz, hogy Isten nagy dolgokat tett rajtunk, velünk, értünk. Megajándékozott minket egy olyan kiváltsággal, amely egyszerűen egyedülálló itt a Földön. Ez is kegyelem, és nem érdem. Nem létezik az az ember, aki vehetne magának valamit is, ha csak Isten nem adja neki. Pál apostol is azt mondja, amit az Úrtól kaptam, azt adom nektek tovább. Először is részesednünk kell valamiben, azután továbbadhatjuk. Ha nem kaptunk semmit, nem is adhatunk semmit tovább. De vettük, kaptunk valamit. Istennek legyen hála. Megkaptuk az ő ígét, és ezt az ígét hordozhatjuk, és kegyelemből továbbadhatjuk. Ez is kegyelem. Amennyiben Pál apostol gyakran beszél a kegyelemről az elején és a végén, Isten kegyelme legyen veletek, vagy Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek, bármilyen is legyen a megfogalmazás, minden alkalommal a kegyelem. Kegyelemből vagyok, ami vagyok. És hiszen tudjátok, mit jelent a megkegyelmezés. Egy ember, aki előzőleg el lett ítélve, majd kegyelmet kapott, ő majd tudja, miről beszél, tudja, miért kell hálásnak lennie azután. És pontosan ez a helyzet velünk is. Tudjuk, miért vagyunk hálások. Ezt mindannyian tudjuk. Nos, Rusz testvér felolvasott nekünk egy rendkívüli ígét. Én már többször is elmondtam, hogy Ézsás prófétának egy olyan átfogó rálátása volt, amilyen az Ótestamentumban egyetlen prófétának sem volt. Ő leírta Isten teljes üdvösséggel kapcsolatos tervét a 66 fejezetében olyan világosan, mint az összes többi próféta együttvéve nem, ha összeadnánk őket. Amit azonban minden alkalommal hangsúlyozni kell, az az a tény, hogy még az egymás mellett és egymás után álló versek is, amit most megmutatnék, hogy az utolsó vers az utolsó előttihez tartozik annak beteljesedését illetően. Itt ebben az ígében nagyon sok minden kifejezésre van juttatva, és vers 24-19-től. Töredékre lesz roncsolva a föld, szilánkokra lesz forgácsolva a föld, tántorog és dülöngöl a föld. Oda-ide tántorog a föld, mint egy részeg, és ide-oda a leng, mint egy függő ágy, és súlyosan nehezedik rá a vétke, összerogyik, és azután nem áll fel többé. Itt a régi földről van szó, ugye, csak hogy lesz egy új is. A régi az elmúlik, összerogyik, összeomlik, de az Úr teremt valami újat. Nem marad az összeomlásnál, ő fel fogja emelni, újat fog teremteni, egy új eget és egy új földet, ahol igazságosság lakozik. Isten nem hagyja egy összeomlott állapotban, ő fel fogja emelni. Ő nem a föld teszi ezt meg önmagától, hanem az ő mindenható szavával fogja azt létezésre hozni. De most hadd olvassuk el az utolsó szakaszt, nevezetesen a 21. és a 23-ig tartó verseket. Azon a napon azonban fog megtörténni. Az Úr számon fogja kérni a magasságban lévő sereget a magasban, és a föld királyait a földön. És együttesen be lesznek zárva. Egy kérdés, mikor fog ez megtörténni? Melyik napon? melyik időszakban, mikor, előtte, utána, hiszen ma este bibliaóránk van. Mikor, melyik napról beszél itt a próféta, amennyiben azt mondja, hogy azon a napon, lassan, egészen lassan. Schmidt testvér, milyen őszinte vagy, ugye? Isten áldjon meg, testvérem. Már régóta megtanultam, hogy becsüljelek és szeresselek. Igen, így van. Nézzétek, például tudni kell, hogy itt meg van írva, hogy hosszú időre belesznek börtönözve, és csak utána fogják megkapni az ítéletüket. Igen, ha ez 1000 év után történne, akkor ez nem lenne lehetséges, mert akkor véget fog érni az idő, akkor be fog következni a végítélet, és akkor az idő átmegy az örökké valóságba, mert akkor a végítéletkor, vagy amikor a végítélet befejeződik, akkor még a pokol is a tűztavába lesz vetve. És akkor vége a réginek, akkor nem hallunk és nem látunk többé semmit abból, ami valaha létezett. Nem, pontosan, ez az 1000 éves birodalom felállítása előtti időszakaszban esik. És ezt elolvashatjátok, sok helyen megtalálhatjátok. Például Jelenések 20-ban, ahol az angyal fejedelem lejön, és elkapja az ördögöt, megkötözi és letaszítja. Jelenések 20, az első verstől. Aztán láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinek a feneketlen mélység kulcsa, és egy nagy lánc volt a kezében. Ő megragadta a sárkányt, a vén kígyót, ez az ördög és a sátán, és 1000 évre láncra verte őt. A mélységbe vetette, elzárta a bejáratot, és egy pecsétet vetett rá, hogy ne tévessze meg többé a népeket, amíg az 1000 év véget nem ér. Azután rövid időre újra szabadon kell legyen engedve. Látjátok, abban az időben a sátán és az ő egész hadserege le lesz taszítva, vagy vetve. Csak hogy az 1000 év után még lesz egy nagyon rövid ideig tartó szabadon bocsájtás, mert akkor még egyszer pusztítást kell véghez vinni. És mivel Isten nem tud pusztítást véghez vinni, ezért ezt a feladatot a sátánra kell hagynia, aki ezt a legjobban tudja, és még arra is rendeltetett. Hadd olvassuk el még egyszer a 22. verset. És együttesen össze lesznek zárva, ahogyan a foglyokat összegyűjtik egy gödörbe, és bezárják őket egy szigorúan őrzött börtönbe vagy tömlöcbe, és csak hosszú idő múltán kerülnek ítéletre. Ez az időszak, ez a hosszú idő éppen az 1000 éves királyság ideje. De a 23. vers, halljátok, mi van itt megírva. Rögtön azután elpirul a sápadtholt, és elsápad az égető nap, mert rögtön akkor átveszi a seregeknek ura a királyi uradalmat a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és az ő véneinek szeme láttára ragyogó fénysugár lesz akkor. Itt látjátok tehát az összefüggést. Abban az időben átveszi az Úr a királyi uradalmat. Mikor veszi át? Nem az 1000 év után, hanem azelőtt, az 1000 évre szóló időtartamra. És mikor fog elpirulni a holt, és elsápadni a nap, amikor eljön az Úr napja, a nagy és félelmetes. Ez itt az Ézsaiás próféta 13. fejezetében már elolvashatjátok. Ézsaiás 13. fejezet, itt áll a 6. verstől kezdve. Jaj, veszékeljetek, mert közel van az Úr napja, mint egy égi háború, úgy érkezik a mindenhatótól. Ezért ernyed le minden kar, és minden emberi szív kétségbe esik. Megrökönyödnek, görcsök és vajudás gyötrik őket, úgy vonaglanak, mint egy nő a szülési fájdalmaiban. Egyik a másikra bámul, arcuk úgy ízzik, mintha tűzlángja lenne rájuk borítva. Talán csak a 10. vers még. Mert a menny csillagai és a nagy csillagképek közöttük nem ragyogtatják többi a fényüket. A nap már felkeltekor elsötétül, és a hold nem ragyogtatja a fényét. Igen, meg akarom büntetni a földön minden gonoszságot, meg akarok büntetni a földön minden gonoszságot, és az istentelenek eladósodottságát. Véget akarok vetni a kevélyek önteltségének, és megalázom az erőszakosok felfúvalkodottságát, és így tovább, és így tovább. Igen, ez majd akkor, abban az időben fog megtörténni. Az Úr napjáról már külön írtunk az utolsó kiadványunkban. Tehát a Föld megkapja az ő ítéletét. Most talán még az a gondolat, hogy Isten a magasságban megítéli a sereget és a királyokat itt a Földön. A legtöbben csak a végítéletről tudnak valamit, de nem a népek megítéléséről, mégpedig az 1000 éves birodalom felállítása előtt. Ez a bibliai ígehirdetésnek egy része. Elolvashatjátok az Ézsaiás próféta 2. fejezetében. Itt elolvashattok mindent, de az első verstől az 5. versig, itt már a 4. verstől ez áll. Akkor ítéletet fog tartani a népek között, és kimondja az igazságszolgáltatást sok nép felett, és ők kardjaikat eke vagy szántóvasakká fogják kovácsolni majd, és a Lándzsáik hegyét szánt szőlőmetszőkéssé, és egy nép sem emeli kardját a másik ellen. Amennyiben elolvassátok a 2. verset, ott ez áll. Az utolsó időkben, a végidőkben fog bekövetkezni, hogy az Úr templomának a hegye szilárdan áll a hegyek tetején. Ó, el lehetne mélyedni egy olyan témában, tanításszerűen, amelynek egyszerűen nincs vége. Amint tudjátok, titokban az összes író közül, aki valaha írt, Martin Luthert csodálom a legjobban. Ez a földön nem volt olyan ember, aki úgy, nem létezett olyan ember a Földön, aki úgy tudott volna írni, ahogy ő írt. Egy versre volt szüksége, és fejezeteket, oldalakat írt egymás után. Nem akadt olyan ember, aki ilyen áradatot, ilyen isteni tudása és ismeretelméletet tudott volna felmutatni. Én csodáltam őt, és még mindig is csodálom. Megmondom úgy, ahogy van. Csak hogy Isten tiszteletére mondom, nemrég egy hasonló helyzetben találtam magam, vagy kaptam magam. Nem lehet megállni, abba hagyni. Ez folytatódik, és folytatódik, és folyamatosan. Éjjel, nap. nappal írni lehetne, és azt gondolni, most már éppen eleget írtál, és még korán sem érintetted átfogóan mindennek a felszínét, nemhogy mélyre ástál volna, hogy behatolj Isten titkaiba. Ez egyszerűen egy áramlat, amely hozzád áramlik, egy forrás, amely felett nincs hatalmad, de amely rendelkezésedre áll. Amen. És ez valami nagyon-nagyon csodálatos. Gyakran előfordul, hogy írtam, majd utána itt-ott olvasok a Szentírásba, és azt mondom, ah, ez és amaz, és akkor megnyílnak előttem tovább az összefüggések. Aztán megint bibliai idézetről bibliai idézetre megyek, és még egyszer annyit tudnék írni, mint amennyit már előzőleg írtam. És garantálom nektek, hogyha ezzel is végeztem volna, és újra elolvasnám a Bibliát, akkor azt mondhatnám, Uram, újraírhatnék. És nincs vége annak, amit le lehetne írni. Abból, ami írva van. Ez számomra az élő Isten élő bizonyítéka. Ami Urunk azt mondta, amennyiben eljön rátok a Szent Szellem, akkor az egy forrás lesz bennetek, amely az örök életre csobog, buzog. És a forrásról azt mondja Branham testvér a ciszternákról szóló prédikációjában, hogy nem kell szivattyúzni, nem kell szűrni, mintha lenne benne valami, ami nem oda tartozik, hanem egy forrás, csobog, buzog, csobog. Nincs szivattyúzás, hanem egyszerűen magától jön. Valahol azt énekeljük, hogy egy forrás csörgedezik a Sionban. Aki elolvassa Ezékiel prófétánál, ott meg van írva, hogy a templom küszöbe alul kifakadt egy áradat, egy forrás volt ott, és egyre mélyebb lett a víz, egyre magasabbra ért, miután kifakadt a bokáig, a térdék, azután a derekig, majd még magasabbra, úgy, hogy úszni lehetett benne. Nyilván Isten így vezetett bennünket. A megigazulásról volt szó, egészen formátlanul kezdődött, közönségesen. De aztán egyre mélyebbre és mélyebbre hatolt vagy vezetett, és elértük azt az időt, amelyben már valóban úszni tudunk, Isten óceánjában, Isten folyójában. Egy énekben azt énekeljük, bárhová is ömlik ez a folyó, ott a szív újong és örvendezik. Hadd térjünk vissza ehhez az ígéhez itt. Isten elszámol a magasságokban lévő seregekkel és az emberekkel itt ezen a földön. Elolvasom még az ehhez tartozó ígét is, anélkül, hogy részletesebben belemennék. Jól ismerten a Máté 24-ből, amit az emberek már mindig az utolsó ítéletre értelmeztek, ugye? De valójában összefüggésben áll azzal az ígével, amely az imént éppen olvastunk. Csak meg kell néznem, mert egyszerűen túl gyakran váltok Bibliát angol és a német között, hogy megtaláljam. A Máté 25. fejezete, a 31. vers, és most emlékezzetek még az Ézsaiás 2-re, amit ott olvastunk. Mindazonáltal, amikor eljön az emberfia az ő dicsőségében, és az összes angyal ő vele együtt, akkor le fog ülni az ő dicsőségének trónjára. Rögtön azután összegyűlnek előtte minden népek, és ő el fogja választani őket egymástól, ahogyan a pásztor is elválasztja a juhokat a kecskéktől. Rögtön azután eljön az emberfia az ő dicsőségében. Nem a végítélet, nem a halottak feltámadása, erről itt sehol nincs szó. Ebben is mindig nagyon-nagyon pontosan kell olvasni a szöveget. Jelenleg nem tudom, mikor is volt, de valószínűleg ezen az utazáson, vagy az előzőn, minden esetre egyetlen kis szó okozta a nézeteltérést, a különbséget, ami eredményként vagy helyesnek, vagy helytelennek bizonyult. Jelenleg nem jut eszembe pontosan, hol volt, de biztosan eszembe fog jutni még egyszer. Tehát itt ez áll, hogy akkor az összes népek össze legyenek gyűjtve előtte. Itt egyáltalán nincs szó a halottak feltámadásáról, az utolsó ítéletről. Itt nem található a bíró szó kifejezése. Itt a király szó kifejezés szerepel a 34. vers szerint. Akkor azt mondja a király azokhoz, akik az ő jobbján állnak, jöjjetek ide, ti atyám áldottai, vegyétek birtokba a királyságot. Mikor jön el a királyságot? Királyság, mikor fog az Úr királyként uralkodni itt a földön? Mikor fogjuk királyként uralkodni ezer évig? Amen. Semmi más. Erre vonatkozóan pedig még sok ékehely lenne. Jelenések 11-15. vers valószínűleg, csak hogy ma nem akartunk doktrinális kérdésekkel foglalkozni, mert bibliaóránk van, ugye? Imaóránk van, és örülünk mindig Isten minden drága és szent ígéjének. Talán érdemes megjegyezni, hogy akkor mi már nem leszünk itt, hogy mindezekben részt vegyünk, ezekben az eseményekben. Ha elolvassátok tovább az Ézsaiás 25. fejezetét, és összehasonlítjátok a Jelenések 19. fejezetének utolsó verseivel, akkor pontosan meg fogjátok látni, mi van ott megírva, és miről van szó. Ézsaiás 25. fejezet, 6. vers. Akkor ezen a hegyen előkészít a seregeknek ura minden népnek egy ünnepi ebédet, vendégeknek, zsíros ételekből, érlelt borokból, velős ételekből, szűrt érlelt borokból, és ő el fogja távolítani ezen a hegyen a fájtlat, amely minden népet eltakar, és a leplet, amely ki van terítve minden népek fölött. Értitek, miről van itt szó? Ő ki fogja nyilatkoztatni magát, azaz fel fogja tárni magát annak, aki ő valójában. És akkor minden nyelv beismeri, hogy ő az Úr, és minden tért meg fog hajolni. Ha folytatjátok az olvasást, akkor a 9. versben ez áll tovább. Akkor majd azt fogják mondani azon a napon, figyeljetek, itt van a mi Istenünk, akire bízakodva vártunk, hogy megmentsen minket. Itt van az Úr, akire bízakodva vártunk. Hadd ujjongjunk és örüljünk az ő segítségének. Izrael népe nem olyan szabadítóra várt, aki keresztre lesz feszítve, megverve, kigúnyolva, megkínozva, meggyalázva. Egy ilyen szabadítóra ők nem igazán vártak. Ellenben olyan szabadítót vártak, aki minden ellenséggel elszámol, majd aki jobbjával győzelmet ad, és hozzásegíti az ő népét ehhez a győzelemhez. És azon a napon szó szerint megtapasztalják, vagy átélik, hogy az Úr harcolni fog az ő népéért, és hogy az ellenség meg lesz verve, és pedig teljes hatalommal és teljes mértékben, anélkül, hogy újra felemelkedhetnének. Ezt elolvashatjátok az Ezikiel próféta könyvének 38. fejezet 22. versétől. És végre akarom hajtani rajta a büntető ítéletet, dögvésszel és vérontással, felhőszakadás, özönvízszerű eső áradattal és jégesővel, kénkövet zúdítok rá, és a seregeire, hadseregeire, és a sok népekre, akik nála vagy bele vannak. Így akarom bebizonyítani teljes dicsőségemet és szentségemet, és megmutatni magamat sok nép szeme láttára vagy előtt, hogy felismerjék, hogy én vagyok az Úr. Amen. Micsoda nap lesz az! A jelenések 19-et már említettem. Hadd olvassam fel az utolsó verseket, és meg fogjátok látni, hogy ugyanarról az eseményről van szó. A jelenések 19. fejezete a 17. verstől. Akkor láttam egy angyalt állni a napban, aki nagy hangon felkiáltott minden madárnak, amely ott fent a magasban repült. Gyűljetek össze, gyertek ide Isten nagy vacsorájára. Esztek a királyok húsából, a hadvezérek húsából, az erősek húsából, a lovak és lovasaik húsából, mindenféle ember húsából, szabadok és rabszolgákéból, kicsik és nagyok húsából. Mindannyian együtt olvastatok, elolvashatjátok már tulajdonképpen itt a 11. verstől kellett volna olvasnunk, hogy az Úr majd akkor lejön, mint a hűséges és az igaz, a szava hihető, hogy a mindenható Isten haragjának a borsajtóját tapossa. A 15. vers. Az ő szájának pengéivel megbírja a népeket. Elolvasom még egyszer a 15. és a 16. verset. Az ő szájából kiindul egy éles kard, amellyel szétvágja a népeket, és vasrúddal fogja terelgetni őket, és ő az, aki a mindenható Isten búsult haragjának tüzes borát tapossa. Ez a királyok királya, a seregek ura. Ez mind egy csodálatos, nagyszerű összefüggésben van leírva. De amit még mondani akartam, az a 26. fejezet végén áll, vagy végétől áll az Ézsaiás prófétában. Itt ennél fogva, nos igenis, előbb ezt is el kellene olvasni. Talán a 19. verset is olvassuk el, kérem. Hiszen elolvashatjátok, én a 20. verstől olvasom. Nossza bátran, én népen, menj be a te csarnokaidba, és zárd be magad után az ajtókat. Rejtőzel egy pillanatra, egy rövid pillanatra, amíg elhalad a harag ítélet. Amint tudjátok, Isten el fogja küldeni az ő büntető haragítéletét a földre. Majd ezt írja Pál apostol a tesalónikaiaknak, és ezzel ma nekünk, ti szeretett testvéreim, nem vagytok a haragítéletre elrendelve, hanem arra, hogy az örök üdvösséget örököljétek. Ó, ha ezt így látjuk, ahogyan előzőleg mondtam is, akkor írhatnánk és írhatnánk, beszélhetnénk és beszélhetnénk fejezetről fejezetre, az Ószövetségből az Új Szövetségbe, és az Új Szövetségből az Ószövetségbe. Csak az marad még hátra, hogy mondjuk, ó, Uram, milyen nagy vagy Te, milyen nagyszerű vagy Te, milyen csodálatosan ihlett valamennyi szolgáidat és prófétáidat, hogy így feltártod magad előttük, és szavaidat a szívükbe és a szájukba helyezted. Itt még egyszer a 26. fejezet, majd végigolvasom a 20. vers végéig. A 20. verstől még egyszer. Nosza bátran, én népem, senki más, csak az én népem, nem a hitetlenek. A hitetlenek, ők lesznek azok, akik a sziklához és a hegyekhez kiáltanak majd, hogy fedezzetek be minket, rejtsetek el minket annak haragja elől, aki a trónon ül. Itt az áll, ahogy Rusz testvér olvasta, és hogy a föld össze lesz zúzva, szilánkokra törve, ide-oda tántorog, elesik, összerogyik, és nem áll többé fel. Itt éppen ezt olvassuk. Nossza bátran, én népem, menj be a te csarnokaidba, és zárd be magad mögött az ajtókat. Rejtőzzel egy pillanatra, amíg elhalad a haragítélete. Mert nagyon hamarosan kilép az Úr az ő lakóhelyéről, hogy számon kérje a föld lakossait az ő eladósodásaikért, bűneikért. Értitek-e, miről van szó? Ott ez áll, hogy számon fogom kérni a magasságban a magasság seregeit, és a földön a föld királyait. Pontosan ugyanaz a szöveg, ugyanez a téma. Mert hamarosan előjön az Úr az ő lakóhelyéről, hogy számon kérje a föld lakóit az ő eladósodásaikért. Akkor felszínre hozza majd újra a föld az általa elnyelt vért, és nem rejti el többé a meggyilkoltakat sem, akiket eltemettek, elföldeltek benne. Nos, eszembe jut a Jelenések könyve, mindazok vére, hogy akik megölettek, megtaláltatott abban a városban, amely a föld királyai felett uralkodik. Isten azonban mindent napvilágra fog hozni. Semmi sem marad elföldelve, semmi sem marad a sötétben, minden a világosságra kerül. Nyilvánvalóvá lesz. A 24. vagy a 24. fejezetben, hogy a 13. fejezetben vajudásokról olvastunk. Ezt itt, ebben a fejezetben is elolvashatjátok. Hadd foglaljuk össze. Istennek van egy terve a gyülekezettel. Van egy terve Izrael népével. És a kegyelmi idő még mindig tart, és azok az emberek, akik az Úr mellett akarnak dönteni, még mindig megtehetik. Még mindig hallatszik a hívás. Mindazonáltal, amikor elmúlik a kegyelmi idő, akkor már késő lesz. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, Frank testvér, meg lehet-e még mentve, miután az Úr már eljött? Majd azt mondtam, a helyedben én most mentetném meg magam, és nem hagynám ki ezt a lehetőséget, nem kockáztatnák semmit. Még ha lehetséges is lenne, de nem lesz lehetséges. A kegyelmi idő a nemzetek számára abban a pillanatban véget ér, amikor az elragadtatás pillanata bekövetkezik. Akkor, aki meg van mentve, az meg van mentve. Aki elveszett, az elveszett. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy a Jelenések 7. fejezete a nagy sokaságra van utalással, amely a betűt kiemelték és aláhúzták, hogy a nagy nyomorúságból fog kijönni. A Menge fordításban is szerepel az a betű. A többi fordításokban hiányzik, ott csak a nagy nyomorúságról van szó. Az A betű egyetlen másik fordításban sem szerepel, de most ez egyáltalán nem fontos. De akkor az a gondolat merül fel bennük, hogy ezek olyan emberek, akik az elragadtatás után lettek hívőkké. Ez azonban lehetetlenség. Még ha ennél fogva olyan emberekről is van szó, akik hívők ugyan, akkor úgy van, hogy már azelőtt is hívők kellett legyenek, és a nagy nyomorúság idején álhatatosak maradtak, hogy majd az Úrral együtt beléphessenek az ezer éves birodalomban. Amennyiben így lenne feltehetőleg, hogy a Jelenések 7-ben szereplő nagy sokaság, és ezt pontosan tudjátok, hogy mi ebben a kérdésben egyáltalán nem voltunk dogmatikusak, és nem is leszünk azok. Soha nem fogunk itt előállni, és azt állítani, vagy mondani, hogy ez az utolsó, és semmi más nem létezik. Nem, nem. Amennyiben úgy lenne, hogy a jelenések hétben említett nagy sokaság valóban átmegy a nagy nyomorúságon, amennyiben ezek a megváltottak lennének, akik nem voltak készek, hogy a Máté 25-tel fogalmazzunk, ha ők lennének az öt bolond szűz, akik az Úr elé mentek ugyan, de a menyegzőre mégsem voltak felkészültek, ugyanis hívők voltak, meg voltak mentve, mégis át kell menjenek a nagy nyomorúságon. Egy dolog biztos. Egy olyan sokasságról van szó, amelynek léteznie kell az ezeréves békebirodalom előtt. 100%-osan. Köszönöm, és meg is mondom nektek, hogy miért. Hiszen ha már egy ilyen magyarázatot adunk, aminek ez esetben nagyon nagy jelentősége van, akkor azt is el kell tudni mondani, vagy legalábbis nem maradhatunk a bizonyítás tartozásával, hogy miért mondjuk vagy állítjuk ezt. A jelenések 7. fejezetének utolsó két verse, 16 és 17. Nem fognak többé éhezni, és nem fognak szomjazni sem, és nem égeti őket soha többé a napsütés sem, sem semmilyen hőség. Mert a bárány, aki ott áll a trón előtt közepén, ő fogja legeltetni őket, és elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Még egy verset fel kell olvasnom, amit előbb kellett volna felolvassak. Nem ugyanezt olvastuk-e már majdnem, azt mondtam volna a jelenések könyvében, Ézsajásnál, Ézsajásnak a 25. fejezetében, ahol ez áll. A halált örökre el fogja tüntetni, és Isten az Úr letörli a könnyeket minden ember arcáról, és eltörli az ő népének gyalázatát az egész föld színéről. Itt ez áll írva, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Ézsás 25. fejezetében egyértelműen egy esemény, ami az ezeréves birodalom felállítása előtt fog bekövetkezni. És amit még el akartam olvasni, ez a jelenések 7-ben van. A 15. verset akartam tulajdonképpen felolvasni. Ezért Isten trónja előtt állnak, és szolgálnak neki, most jön, éjjel-nappal az ő templomában. Nappal és éjjel. Az örökké valóságnak nincs többé sem napja, sem éjszakája. Ez azt jelenti, hogy az időnek akkor vége. Az ezer éves békebirodalom után vége lesz az időnek. Amennyiben itt meg van írva, és szolgálni fogják őt az ő szent templomában éjjel és nappal, akkor a nappal és éjszaka még létező valóság kell, hogy legyen. Tehát még az időben kell legyen, még időszámítás. És az ezer év alatt még fennáll az időszámítás, és csak akkor is utána torkollik az idő az örökké valóságban. Amint már előszörleg is elmondtam, függetlenül attól, hogy milyen sokaságról van itt szó, egy dolog biztos, egy olyan sokaságra van utalás téve, amely ezer évig az Úr rendelkezésére fog állni, szolgálni fogja őt, és körülötte forgolódik. És ha ez a mennyasszony lenne, szép. És ha azok lennének, akiknek nem sikerült besorolódniuk a mennyasszony közzé, és mégis hűségesek maradtak, át kellett menniük a nyomorúságon, ha ők lennének azok, akkor is ugyanúgy örülnénk. Valóban nagyon örülünk mindazoknak tényleg. Igen, de hiszen tudom, mire gondolsz. Csak a 144 ezer fog feltámadni. Hiszen a feltámadás csak a 144 ezernek lett megígérve, akik az ezer éves birodalom kezdete előtt életre kelnek. Jelenések 24. versében és még az Ézsás prófétában is el lehet olvasni, hogy ezek azok az emberek, akik Jeruzsálemben vannak beírva az életre. Szóval van egy nagyon mély különbség a nyelvek és a népekből álló mennyasszonyi gyülekezet és Izrael népe között. Gyorsan felolvasok két részletet, Ézsaiás 4. fejezetének a 3. verse. aki akkor még megmaradt a Sionban, és Jeruzsálemben az életét megmentette, szentnek neveztetik mindaz, aki Jeruzsálemben be van írva az életre. Aki Jeruzsálemben van beírva az életre. Aki arra rendeltetett, hogy abban az időben Jeruzsálemben legyen. És ezek a zsidók, és nem a pogányok. És akkor még Dániel prófétához is el lehetne menni ezzel, és tovább. De itt most az időnk biztosan nem fog ehhez elegendő lenni, de majd meghitten imádkozni is fogunk, és talán mindannyian együtt. Itt a Jelenések 20-ban nyilvánvalóan közvetlenül az 1000 éves békebirodalom kezdete előtt az első 3 verset már elolvastuk, a sátán meg lesz kötözve, letaszítva, hogy többé ne csábítsa el a népeket. A 4. versben aztán ez áll, akkor trón székeket láttam, amelyekre leültek, és átlettek adva nekik az igazságszolgáltatás. Értitek? Még nem a végítélet. A végítéletről, most olvasok nektek valamit. A 11. versben. Továbbá láttam egy nagy fehér trónt. Nem sok trónt, hanem egyetlen egy trónt. Egy fehér trónt a 11. versben. Továbbá láttam egy nagy fehér trónt, és azt, aki azon ült, akinek színe előtt menekült a föld és a menny is, és nem találtatott többé helyszín nekik. És így tovább. Csak hogy itt a 4. versben, majd láttam tróntámlás székeket, amelyekre leültek, és át lett adva. Többes számban az igazságszolgáltatás. Jézus azt mondta a 12 apostolnak, ti fogjátok megítélni Izrael népe 12 törzsét. Ismeritek mindannyian a Bibliát? Természetesen most mindannyiunknak is kéznél kellene legyen. Majd megláttam tróntámlás széket, amelyekre leültek, és át lett ruházva rájuk az igazságszolgáltatás. Nem áll-e megírva a Korintusbeliekhez írt levélben, hogy a szentek ítélkeznek a világ felett? Így van-e, vagy nem így van írva? Amen. Amen. A szentek fogják megítélni a világot. Olvasom tovább. Majd láttam azoknak a lelkét, akik Jézus tanúságtétele és Isten ígéje miatt lelett fejezve, és akik nem imádták sem a fenevadat, sem a fenevad képét, és nem vették magukra a jelét a homlokukra és a kezükre sem, és ők újra élővé lettek, és királyokként uralkodnak Krisztussal 1000 évig. Tehát ezek az emberek újra életre keltek, de előtte azoknak a lelkei, akik Isten ígéje miatt lelettek fejezve, ezek pedig egyértelműen a zsidók. A 144 000, akikről az 5. pecsétben megvan írva, hogy már megelőzték őket. Várjatok, amíg a testvéreitek is ugyanúgy elszenvedik a halált, mint ti, Jelenések 6:11. És akkor teljes lesz a szám, a sorrend egyedülálló. Bárcsak úgy tudnám összeállítani, ahogy valójában szükséges előadni. Nézzétek, most legalább 3 dolgot kellene figyelembe vennünk. Először is a mennyasszony, majd a sokaság, amely nem tartozik a mennyasszonyhoz, de hívők, és végül a 144 000. Tehát valóban helyesen kell értelmezni az írás szavait. Ha az oltár alatt lévő lelkeket vesszük, akkor nyilvánvalóan a megnyilkolt zsidókról van szó. Itt vannak tehát ezek a különbségek, ugye? Most nem tudom, hogy ma este sikerült-e fényt deríteni erre a témára elegendően, vagy maradtak-e még nyitott kérdések. Ugyanakkor reméljük, hogy nem ez az utolsó alkalom, ma alkalom lesz, hogy itt vagyunk, hanem hogy újra és újra összegyűlhetünk, hogy halljuk az Úr ígéjét. Kinek lett értékes Isten ígéje? Szeretteim, bármilyen témáról is legyen szó, Isten szelleme hat a szívünkben. és minden ígéje öröm számunkra. Mi nem örülünk annak, hogy egyszer meg lesz tartva az ítélet napja, viszont örülünk Istennel, Isten ígéjével, és örülünk annak, hogy Isten a végén felmagasztaltan áll majd mindenek felett, hogy az összes ellensége az ő lábának zsámolyához lesz vetve. És ő királyként fog uralkodni és kormányozni, és mi vele együtt. Aztán jöhet a föld, hiszen azelőtt bekövetkezik az elragadtatás, és aztán a föld porrá lesz zúzva, és ide-oda fog tántorogni. Aztán jön a megújulás, és az ezer év eltelte után teljesen és végérvényesen előáll egy új menny és egy új föld. Nem egy megújulás többé, hanem egy egészen új menny és egy egészen új föld. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve, aki kegyelmet tanúsított nekünk, kegyelmes volt irántunk az ő szent színe előtt. Legyen, aminek lennie kell, piruljon el a hold, veszítse el a nap a ragyogását, mi az Úrnál leszünk, és ő lesz a mi világosságunk. Ez azt jelenti, hogy ott már nem lesz szükség napfényre. Ő fog ragyogni ott. Ő lesz a világosság forrása. Ő lesz felettünk, és mi vele leszünk. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen.